Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben.
200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon helyenként futó zápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János verselemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
Irodalmi feladatlap, azt szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem, hogy annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenre tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
Ma kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az esemény első napján a köztestület elnöke mellett Magyar Péter leendő kormányfő is felszólalt, és azt mondta, a kutatói terület az elmúlt évek politikai kurzusainak kárvallottjává vált. Ezért az új kormány kiemelten fontosnak tartja a tudományos ágazat kihívásainak kezelését és nemzetgazdasági erőforrásainak kiaknázását. Kocsán Dávid összefoglalója.
Most, amikor elnökként utoljára köszönhetem önöket, alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk helyzete is.
Mondta a Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke a köztestület 200. közgyűlésén. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a kormánnyal. Az akadémia álláspontja szerint a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a nemzet boldogulásához szükség van a tudomány elemzői kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vett a közgyűlésen.
Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében. érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, a felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
Az elmúlt 2 évszázad bebizonyította, hogy a tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartó oszlopa, és egyben a magyar jövő záloga. Ezt már Magyar Péter leendő miniszterelnök mondta az eseményen.
Az akadémia megalapítása körüli éveket sokan a reformkor kezdeteként tartják nyilván. Ma 200 évvel később egy újabb korszakhatárhoz értünk. Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz.
A leendő miniszterelnök szerint a tudomány alapját az igazság, a szabad kritika és a kiszámíthatóság jelenti. Ezzel szemben a leköszönő kormány intézkedései bizonytalanságot idéztek elő, és aláásták a morált, aminek következményeként csökkent a teljesítmény. Magyar Péter további problémaként nevezte meg, hogy a magyarországi 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség, ezért hozzák létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot.
Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
A Tisza kormány tervei között szerepel a GDP arányos kutatásfejlesztési ráfordítás, középtávon 2% fölé emelése, az Erasmus program elérhetővé tétele a magyar hallgatóknak, ösztöndíj program létrehozása a külföldön élő kutatók hazatéréséért, valamint az, hogy a szakpolitikai kérdésekről tudományos eredmények alapján hozzanak döntést az újonnan megalakuló minisztériumok. A közgyűlésen Tanács Zoltán, leendő tudományos és technológiai miniszter is részt vett, beszédet azonban nem mondott. Közösségi oldalán korábban azt írta, bármilyen megtisztelő is lenne a lehetőség, politikának nincs helye az eseményen. Az ülésen több, a tudomány területén kiemelkedő munkát végző szakembert is díjaztak.
Tájékoztatást kért az MKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondotta az MKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő ma azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ezekben az ügyekben.
Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költött fel azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők. A Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben, részletek Kovács Mártontól.
Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Dócs Dávid mellé csatlakozott Borvendég Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak le mandátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12. napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt.
Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.
A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme, több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
Megalapítottuk a frakciót.
Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak két tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
A közgyűlés támogatta ezt.
Emberhiány oka, hogy a Tisza párt két évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakció vezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis két éve 96 fős listával indultak a választásokon.
Elmondja most, hogy kire szavazott?
A Tiszára szavaztam.
Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton.
Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért.
Itt a krónika. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki a következő hónapokban Németországból, de az amerikai elnök arról beszél, a létszámcsökkentés még ennél is nagyobb mértékű lehet, és akár Olaszországra és Spanyolországra is kiterjedhet. Donald Trump bejelentésének előzménye, hogy Friedrich Merz német kancellár vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írt a néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, és az 5000 főnél jóval többet fogunk kivonni, közölte Donald Trump, aki azt sem zárta ki, hogy Olaszországban és Spanyolországban is hasonló lépéseket tesznek. Európát sokkolta, hogy az amerikai elnök drasztikus katonai létszámcsökkentésről beszélt. Korábban ugyanis mindenki arra számított, hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transzatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapatkivonás egy újabb figyelmeztető jel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszul Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
Amerikai hadihajók belépését akadályozta meg a Hormuzi szorosba az iráni haditengerészet. Teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást.
Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását.
Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részletek Iván Csikatillától.
A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár, többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által lelőtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
Romániában holnap szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilie Volozsán jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. A kabinet, amelyben az RMDS is részt vesz, ügyvivőként akkor is tisztségben maradhat, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat. Az indítványt kezdeményezők ugyanis nem akarnak együtt kormányozni. Az RMDS közölte, hogy részt vesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de szavazni nem fognak. Bukarest, Baranyi László.
Kisebb csodának számítana, ha Ilie Bolozsán kormánya túlélné a bizalmatlansági indítványt, hiszen azt a törvényhozók több mint fele aláírta. A titkos szavazás azonban hozhat még meglepetést. A szélső jobboldali AUR-nak és a kormányból kilépett szociáldemokrata pártnak ugyanis nincs többsége. A mérleg nyelvét a kisebb nacionalista pártok képviselői képezhetik, a folytatást pedig teljes homály fedi. Az AUR és a PSD váltig azt hangoztatja, hogy csak a kormánybuktatásban értenek egyet, de nem akarnak egymással koalícióra lépni. A Bolozsán kabinet bukása esetén Nikus Orbán államfő válik főszereplővé, aki kizárta az euroszkeptikusnak és orosz barátnak tartott AUR kormányra juttatását. Másfelől a jobboldal sem akar koalícióra lépni a szélső jobboldallal. Előrehozott választásokra nem volt még példa a rendszerváltás utáni Romániában, úgyhogy elhúzódó válságra lehet számítani, ha a parlament megvonja a bizalmat a Bolozsán kormánytól.
Esti krónika.
Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a.
Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű. Bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, feltorítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat, valamint az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határátlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőralezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kishaszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében. De természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé több baleset történt. Óbarok térségében a 44-es kilométernél, Tatabánya térségében az 59-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Óbaroknál 4, Tatabányánál pedig 1 kilométeres a torlódás. Egyébként is erős a forgalom az M1-esen. Herceghalom és a Komárom közötti szakaszon több helyen több kilométeres a kocsisor. Sokan haladnak az M4-es autóúton is Szolnok felé, Üllő és Monor térségében arra szólnak a járművek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladás a Tököli úton befelé a Barostérhez közeledve és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Kerepesi úton a Hungária körútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! Az időszak nagyobb részében legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor kedd délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor már előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik érénk, északnyugaton erős, sőt, ott kedden viharos lökések is. Hajnalban általában 6-13 fok valószínű, a keleti fagyzugokban azonban több fokkal hidegebb lesz. A csúcsfőmérséklet kedden döntően 25 és 29 fok között alakul, de 30 Celsius fok sem kizárt. Pálmártom, Ungaromet.
Köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette.